Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a 315. énekünket énekeljük, 315. dicséretünket énekeljük el mindegyik versével, Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked a karácsony estét, köszönjük, hogy elküldted szent fiadat, akinek földre jöttére emlékezhetünk. Köszönjük Jézusunk, hogy eljöttél, vállaltad ezt a nehéz utat, emberré lettél, és aztán még a keresztre is mentél, mielőtt feltámadott úrként visszatértél volna az atya jobbjára. Köszönjük, hogy elvégezted a küldetésedet, amiért idejöttél, és megváltottad a te népedet. Köszönjük néked, Szent Lélek Isten, hogy kérhetünk téged, hogy világosítsd meg előttünk Krisztus titkát, földeszállásának jelentőségét, tedd személyessé számunkra ezt az üzenetet ezen a karácsonyon is. Segíts, Urunk, hogy ki tudjunk emelkedni abból a karácsonyi rohanásból, ami elural bennünket, Látod, hogy tudunk figyelni erre s arra, mindenre, és valahogy te meg elsikkadsz, rád már nem jut se figyelem, se idő, se erő, se energia. Könyörülj rajtunk, hogy ne nélküled ünnepeljük ezt a karácsonyt, hanem veled ünnepeljünk, és téged ünnepeljünk, hatalmas megváltónk, hatalmas Urunk. Kérünk, légy közöttünk, és áldj meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumából olvasom az igét, második részből, az első verstől kezdve. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mentek vala azért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, ki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És történt, hogy mikor ott valának, beteltek az ő szülésének napjai, és szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, kik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett, és ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen, mert született néktek ma az üdvözítő, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, melyet az Úr kijelentett nékünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, aki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdeték, ami nékik egy gyermek felül mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és a szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Isten mindazokért, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Kedves testvérek, délelőtt Isten tiszteletünkön arra emlékeztünk, hogy aki megszületett karácsonykor, az üdvözítő, de egyúttal ő a királyok király és az uraknak az ura. Tehát a világ fejedelme tulajdonképpen, abszolút pozitív értelemben. Ma este egy kicsit a király születési körülményeire vessünk egy pillantást. Valamikor Krisztus előtt 5 körül még élt nagy Heródes király, József és Mária Názáret városából elindultak Betlehembe, hogy a római megszálló hatalom által elrendelt népszámláláson részt vegyenek. Oda valók voltak, mert József is és Mária is a Dávid házából és Dávid háznépe közül való volt, Dávid pedig Betlehemnek volt a szülötte. Ráadásul valószínűleg, hogy mivel a családi gyökereik oda nyúltak, ezért valószínűleg volt valami kis birtokuk is, mert az összeírásoknál ez is szempont volt, nem csak az, hogy oda kellett menni, ahol a család gyökerezett, hanem ha volt ott valami kis javuk, valami kis birtokuk a földből, azt ott kellett bejelenteni, ahol ez a birtok volt. Lényeg a lényeg, hogy ez a két egyszerű ember, József és Mária, mind a ketten nagyon egyszerű emberek voltak, elindultak. Hát Mária, mint tudjuk, már viselős volt, hordta Jézust a szíve alatt. Két egyszerű ember. Mennek Betlehembe. Betlehemről úgy szoktunk beszélni, hogy Betlehem városába. Betlehem az egy kis falucska volt, még annál is kisebb, mint amilyennek mi gondoljuk. Igazából alig laktak ott egy páran. Nagyon kis, egyszerű kis falucska volt. Ezért is olyan csodálatos, amit sokkal korábban az egyik próféta mondott róla, hogy te Betlehem, belőled származik a fejedelem, aki uralkodó az Izraelen, sőt, akinek a királyságának soha nem lesz vége. Hát hogy lehet, hogy egy ilyen kis jelentéktelen, eldugott kis falucskából valaki olyas, valaki emelkedjen ki, aki az egész világnak a fejedelme lesz. De hát, na, elhangzott. Ide mennek, és ide érkeznek meg. Azt olvassuk, hogy amikor az egyszerű pár ebben a nagyon egyszerű kis faluba megérkezik, nem jutott nekik hely a vendégfogadó háznál. Valamelyik nyáron, vagy nyáron, valamelyik karácsonykor elmondtam már, hogy ugye, ez egy kicsit rossz fordítás, nem annyira találták el, most már az újabb kutatások szerint pontosabban tudjuk, hogy kellene ezt érteni. Voltak a zsidó házak, és azoknak a belső berendezése az úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen emeleti szint, egy ilyen galéria szint, ahol hát a háziak laktak, mármint hogy éjszaka ott pihentek meg. Volt ott egy része a vendégeknek is, ahol azok meghúzódhattak, hogyha jöttek valami távoli rokonok. A háznak a földszintjén viszont ott volt egy ilyen nappalinak mondanánk talán, egy tér, ahol volt egy kis konyha, meg ott le lehetett ülni napközben, és emellett a tér mellett volt egy kis istálló, idézőjelbe teszem, egy olyan kis hely, ahol a hideg éjszakákon be tudták hozni az állatokat. Előfordult, hogy ez az istálló, ez belenyílt egy barlangba, arrafelé elég sok ilyen barlang van, puha a kőzet, és sok ilyen barlangot vájtak, és akkor az istálló az egyúttal egy barlangba is nyílhatott tulajdonképpen. A lényeg, hogy ezt az alsó szintet nem szabad ugye szem elől téveszteni. Amikor azt írja Lukács evangélista, hogy nem volt helyük a vendégfogadónál, akkor a katalüma szót használja, ami azt jelenti, hogy nem volt helyük a galérián. Nem volt helyük, mert ott lakott a család, meg már ott laktak azok a rokonok, akik előbb odaérkeztek, és elfoglalták az egész lakó területet. Akkor maradt volna nekik a földszinten a nappali, meg az a konyha rész, de már ott se volt hely, mert azt is elfoglalták az előbb érkezett rokonok. És akkor hova tudtak behúzódni? Már csak ez az istálló rész volt, ez a kis helyecske, ahol volt jászol. Volt egy jászol. Állatok nem voltak, úgyhogy ez egy furcsa dolog, hogy ez valahogy utólag jött, hogy ott az állatok ácsorogtak a jászol körül, és akkor ott lehelték a meleget, de a Biblia nem tud állatokról, csak arról, hogy egy jászol volt ott. Tehát egy nagyon-nagyon egyszerű házat képzeljétek, és annak is a legegyszerűbb kis zugába tudtak már behúzódni a viselős Mária a férjével. És akkor mi történik? Hát ott jött rá a szülés. És azt olvassuk, hogy hát ez nagyon egyszerű rész, ez lett a szülőszoba tulajdonképpen. Itt hozta világra Jézust Mária. És ahogy megszülte az elsőszülött kisfiát, valószínűleg azt csinálták vele, amit minden gyerekkel csináltak akkoriban, lemosták sós vízzel, vagy bedörzsölték nagyon finomra őrölt sóval. Az efézusi orvos, úgy hívták, hogy Soranus, 100 körül írt egy orvosi szakkönyvet a nőgyógyászatról, és ebbe leírja, hogy pontosan mit csináltak az újszülöttekkel, mit kell csinálni az újszülöttekkel, és abba írja le ezeket, hogy ilyen módon ellátták, és utána bepójálták. A póját ne úgy képzeljétek, mint ami mi is rárunk használtunk korábban, én is ilyen pójába feküdtem annak idején. Abban ugye kilógott a kezem, meg a fejem, és akkor így nyaktól benne voltam, és tudtam benne mozogni. Legalábbis úgy emlékszem. Na hát az ókori pólya az nem ilyen volt, különösen a zsidóknál se ilyen volt. Kb. egy négyzetméteres nagy gyapjú vagy lemvászon takarót képzeljétek el. Az egyik sarkán volt egy kb. 6 méter hosszú szalag, pólyaszalag. És aztán a kisbabát pedig betekerték, és úgy nézett ki, mint egy kis múmia. Tehát csak a feje volt kint belőle, és a testéhez szorították a kis kezét, kiegyenesítették a lábát, és akkor fiúkat egy kicsit máshol szorították meg, mint ahol a lányokat. Lényeg, hogy egészen bepójárták, aztán betekerték ugye a szalaggal. Tehát nem sok mozgás volt. Megint egy ilyen furcsa dolog, hogy sok képen úgy látjuk ilyen régi festményeken, hogy mintha egy pelenka lenne Jézuson, de hát nem pelenka volt, bár lehet, hogy pelenkát is tettek a pólya alá, azt meg általában abban az időben, hát azt találtam, hogy általában ilyen valamilyen állatnak a bundáját használták föl, az írháját használták föl, és azzal kötötték be alul a kicsit, és aztán azt mosogatták adandó alkalommal. Szóval így képzeljük el, hogy egy nagyon egyszerű házaspár, egy nagyon egyszerű kis faluba, annak is az egyik legegyszerűbb kis házikójába ment, és ott megszülte Mária ezt a kisgyermeket. És utána, miután szépen bepójálták, belerakták, hát hova rakták be? A jászolba. Hát a zsidók soha nem tették a babát jászolba. Az az állatoknak volt a territóriuma, ugye, abból ettek. Oda nem tettek gyereket. Az előfordult, hogy a zsidó gyerekek aztán, amikor nagyobbak voltak, játék közben belemásztak a jászolba, mert ott jól el lehetett bújni, vagy valami, de kisbabát soha nem tették bele. De most nem volt más. Úgyhogy ez a nagyon egyszerű házaspár, az nagyon egyszerű falunak a nagyon egyszerű kis zugolyában megszült azt a kisbabát, nagyon egyszerűen bepójálták, biztos nem gyapjúból volt, hanem valami lemvászomból, kis durvább anyagból volt az a pólya is, és akkor abban nagyon egyszerű kis jászolba belefektették az Úr Jézust. Hát az egész úgy nem azt juttatja eszünkbe, hogy hát itt egy király született, sőt a világ királya, hanem valami egész más jut az eszünkbe. De hát mégis azért elég nagy felhajtás kerekedett egy kisgyermek körül. Például a pásztoroknak megjelent egy angyal, meg egy angyal sereg, aki ott elkezdte dicsőíteni Istent, és az angyal meg közölte velük, hogy megszületett az üdvözítő, akit már századok óta várnak, és óhajtanak, eljött, és hát megtalálják, és pont ebben a kis faluba találják meg, ahol az lesz az ismertető jel, ennek a gyereknek az lesz az ismertető jele, hogy bepójálva fekszik a jászolba. Ha csak bepójálva feküdt volna valahol, akkor az nem lett volna jel, de hogy bepójálva, a jászolva, na ez már jel volt. Mondták, akkor megyünk, és ha találunk egy ilyen gyereket, az biztos az lesz, akiről az angyal beszél. És elindultak, és megtalálták. Úgyhogy még szaporodik a kép, mert egy nagyon egyszerű házaspár, egy nagyon egyszerű kis falunak, nagyon egyszerű kis szálláshelyén egy egyszerű kis babát szült, akit beletettek a jászolbölcsőbe, és aztán ott álltak egyszer csak körülötte a legegyszerűbb emberek, akik Izraelbe léteztek, a pásztor emberek. Így kell valahogy ezt az egészet elképzelnünk, és akkor kérdés ezek után, hogy de hát miért? Ki ez a gyerek? Ki ez a gyerek végül is? És erre nézve nyilván ez a második pontom, ha szabad így most az igehirdetést tagolnom. Hát ki ez a gyerek? Hát erről a kérdésről ugye sok minden irodalom született, és sokan sokfélét beszéltek. Ki ennek, ki annak tartotta, most nem akarlak ezzel untatni benneteket. Végül is a legfontosabb kérdés, hogy mit mond róla a Biblia. Az elsődleges forrásunk mit mond erről a gyermekről. Ezen múlik tulajdonképpen minden. És akkor, ha itt elkezdjük a Szentírást faggatni, hogy mégis ki ez a gyermek, akkor hát a legelképesztőbb dolgokat találjuk. Például olvassuk János evangéliumának az első részébe, az első három verset. Olvassuk, hogy az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige, és az ige testé lett, és lakozott mi köztünk. Az az ige, aki nélkül semmi sem lett, ami lett. Minden általa jött létre. Hát nézzük, nyilvánvaló, hogy Jézusról beszél az evangélista, Ezek szerint az az egyszerű kis gyermek ott a jászolba, az a valaki, aki tulajdonképpen Isten. Mert az ige egy Istennel. És az ige nélkül nem jött létre semmi. Az egész világ általa keletkezett. Semmi nem létezik a világban, ami ne általa jött volna létre, ezt mondja az írás. És akkor mindjárt úgy elgondolkozunk, hogy na, hát hogy is van ez. Aztán olvassuk a Pál apostolnak a leveleit, Filippi levélt, levelet olvassuk második részben, ilyeneket olvassunk, hogy Jézus, aki az Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő. Megint ezzel jönnek elő, hogy ő Isten. Ő maga Isten. Akkor olvassuk ugyanettől az apostoltól, Pál apostoltól a Kolossé levelet. Ő is ezt a nótát fújja. Ugye? Azt mondja a Kolossé levél Krisztus himnuszában az első részben, hogy ő a láthatatlan Istennek a képmása, a duplikátuma, a pontos másolata. Ugyan ő. Pontos kópia. Azt mondja, hogy Isten láthatatlan, de láthatóvá tette magát Jézusban. Jézusban, abban a gyermekben? Igen, igen. Ő is elismétli azt, amit már János apostoltól idéztem, hogy Jézus által lett minden. Ő a teremtő. Sőt, megismétli azt, hogy ő rá nézve teremtetett minden, vagyis ő az egész teremtésnek a célja. Az egész mindenség ő miatta létezik, ő érte létezik. És aztán, nem tudom, talán még egy igehelyet fölidézek, hogy csak így tallózzak itt a Szentírásban a zsidókhoz írt levélnek az első részét. Zsidókhoz írt levél első részében megint ilyen különös szavakat olvasunk. Miután Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, az utolsó időkben szólott nékünk fia által. Oké. Akit tett mindennek örökösévé. Aki által a világot teremtette. Megint ez a, hogy általa jött létre minden. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása. Megint, hogy egyenlő Istennel. Aki a hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Fenntartja a mindenséget, hogy létezzen az a mindenség, amiben mi is benne vagyunk. Ti is, én is. És akkor, hát még nem is vettünk elő mindent. Ki ez a gyermek? Szóval akárhogy is nézzük, hát Isten tulajdonképpen. Sőt, ugye megtudjuk azért, ha még jobban ásunk, hogy Isten második személye, ő a fiú Isten, van az Atya Isten, vagy a Szent Lélek Isten, ő a második személy a Szent Háromságon belül. Lényegileg egy az Atyával és a Lélekkel. Aki által minden létrejött, aki nélkül minden széthullana. Szóval ez a gyermek, ez az egyszerű körülmények között olyan méltóság, olyan fenség, amit nem tudunk tulajdonképpen elképzelni. Most lehet, hogy nekünk ez az egész dolog egy kicsit olyan furcsa, és nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni, de mégis a Szentírás ezt közli velünk. És ezért ezt kell nekem is mondanom, nektek, ezen a karácsonyon is, hogy Isten a földre szállt. Jézusban az Isten szállt a földre. És úgy van, ahogy ő maga is egyébként később mondta, hogy aki őt látta, az látta az atyát. Nagyon egyszerű körülmények között, nagyon alázatos formába, de maga Isten jött el közénk. Na mostan, ha látjuk, hogy a Biblia mit mond erről, kérdés, hogy mi mit mondunk, illetve pontosabban nem kérdés, hogy mi mit mondunk. Voltak éppen teljesen mindegy, hogy ti vagy én erről mit gondolunk. A kérdés, hogy a Szentírás mit mond ennek a született valakinek a titkáról. A Szentírás pedig ezt mondja. Nekünk más véleményünk van, az lehet. De nem sokat oszt vagy szorosz, hogy nekünk egyébként mi a véleményünk erről a gyermekről. Semmit nem jelent. Egy dolog jelent valamit, amit a Biblia mond nekünk róla. Ez az igazság, hogy ő az. A mi véleményünk pedig, akár mi legyen az, abszolút huszadrangú, századrangú kérdés. Viszont sokkal helyesebben tesszük, hogyha azt mondjuk, hogy oké, ha ez a valaki Isten, akkor miért jött ide? Ez már a második kérdés. Miért jött ide? Tényleg fölvetődik a kérdés, hogy ha ő az Isten, akkor miért alázta meg magát ennyire az Isten? Miért lett ilyen kis emberré, ilyen törékenyé, ilyen szegényé? Miért maradt végig ilyen? Miért ment el egészen a keresztfának a haláláig? Miért vállalta azt a sok-sok megaláztatást, azt a kínhalált, ha ő az Isten? Ha ő, akinek az ő léte megelőzi az egész világnak a létét, és ő tartja fenn az egész mindenséget a hatalmas szavával. Miért vállalta ezt a szenvedéssel, igazságtalansággal, nélkülözéssel és halállal végződő utat, mert ez az életút, amit ő végigjárt, minden volt, csak nem egy romantikus andalgás. Egy szenvedéssel teli életút. És akkor megint találgathatunk jobbra-balra, de megint a legjobb, hogyha odafigyelünk arra, hogy mit mond a Szentírás. Ha a Szentírást olvassuk, akkor kifejti nekünk Pál apostol a Kolossé levélben, annak is az első részében, az előbb már idéztem, hogy azért jött ide, hogy békességet szerezzen az ő keresztjének vére által, Isten és az ember között. Békességet szerezzen Isten és az ember között. Miért talán valami probléma van az Isten és ember között, ugye kérdezzük, hogy békességet kell szerezni? Elég nagy probléma van. Ugye az Édenkert óta, a bűneset óta egy elég nagy probléma áll fönn az Isten és az embervilág minden egyes tagja között. Nevezetesen, hogy ellenségei vagyunk Istennek. És ő pedig ellenségünk nekünk. És egy nagyon feszült viszony van, hogy így mondjam, közte és köztünk. És azt lehet mondani, hogy ez ránézve ugyan nem különösebben súlyos dolog, de ránézve rendkívül súlyos következményekkel jár, mert a Szentírásból azt tudjuk, hogy aki az Istennek az ellensége, azon az Istennek a haragja van, és az illető el fog kárhozni, a pokolra fog kerülni. Miután a földi életét valahogy letengeti, utána meghal, aztán megy a kárhozatra. Ami nem egy kívánatos hely sehol a Szentírásba. Szóval ránk nézve eléggé hátrányos dolog, hogy mi az Isten ellenségei vagyunk, és nincs vele békességünk. És a helyzetünk, ha a Szentírás nézzük, csak még tragikusabbá válik, hogyha fölismerjük azt, hogy mi nem is tudunk a magunk részéről Istennel megbékülni. Egy út kínálkozik, vagy letagadjuk, hogy létezik, és akkor nem foglalkozunk vele, de ezzel nem változtatunk semmit a tényeken. Vagy a másik, hogy elkezdünk vallásoskodni, és megpróbáljuk valahogy a vallásos erőfeszítéseink által valahogy elérni, hogy már ne haragudjon reánk. Majd elmegyünk a templomba, meg elkezdjük olvasni a Bibliát, meg majd ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg adakozunk, meg jók leszünk, meg nem káromkodunk, meg nem csináljuk ezt, meg nem csináljuk azt, és akkor majd egyszer csak az Isten azt mondja, hogy na jó van, nem haragszom rád. Elérted. És akkor jön a Biblia, és azt mondja nekünk, hogy na így nem. Semmit nem tudunk tenni. Ezt mondja nekünk, és ez elég elkeserítő. Semmit nem tudunk, illetve a Biblia azt mondja, hogy egy valaki van. Mégis van egy valaki. És rámutat Jézusra. Aki azért jött ide, hogy meghalljon, és az áldozatával kivívja nektek azt, hogy az Isten megbocsásson és elfogadjon titeket. Ezért kellett neki eljönnie, hogy elmenjen a keresztre, ott meghalljon, mint valódi ember a valódi emberekért, de mint bűntelen a bűnösökért. És nekünk Istentől bűnbocsánatot, megigazulást és örök életet szerezzen. Bocsánat. Zsófi, egy pohár vizet légy szíves hozni. Igen, csodálatos ez a dolog, hogy van egy ilyen megoldás a számunkra, és van egy ilyen valaki a részünkre, aki el tudta nekünk érni, amit mi nem tudunk magunknak elérni. Hogy megbékéljen velünk az Isten. És azt mondja Pál apostol, hogy ő békét teremtett. elvállalta a mi bűnösségünket, a mi vétkeinket, azok büntetését. És most már Isten nem akar minket megbüntetni, hanem azt mondja, hogy megbocsátottam neked, szeretlek téged, legyél az enyém. Hajolj meg előttem, és kövess engem. És ezt az egészet, ez a Jézus érte el, akinek a születésére emlékezünk. Szóval ez a titok nyitja, ezért jött ide, és ezért lett ilyen kicsi, és ezért járta végig ezt az egész utat, ezt a lefelé vezető utat, amelyik a kereszthalába, a sírba vezetett, de ahonnan aztán kijött. És a kijövetelével igazolta azt, hogy Isten elfogadta az áldozatát, megbékélt velünk, bűnösökkel, kész nekünk megbocsátani, kész elfogadni, kész a földi életünket is megáldani és kiteljesíteni, és kész bennünket majd az örök életre is elvinni. Köszönöm. Bocsánat egy kicsit. Hát, hogyha így a Szentírásnak ezen a részén is egy kicsit elgondolkozunk, akkor az a kérdés marad a számunkra, hogy hát akkor mit is kezdek én ezzel a betlehemi gyermekkel? Mit kezdek én vele? Nem az a kérdés tulajdonképpen, hogy mások mit kezdenek vele, hogy a lelkész mit kezd vele, meg a nem tudom én kicsoda, hanem az a kérdés, hogy én kezdek vele, te mit kezdesz vele? Hát azt mondta Luther Márton annak idején, talán ő mondta, ha jól emlékszem az idézetre, hogy mit használ nekünk, ha Krisztus ezerszer megszületett volna Betlehembe, hogyha egyszer nem születik meg a szívünkbe. Semmit nem használ, ha még nem tudom hányszor megszületett volna Jézus erre a földre, ha nem születik meg a szívünkbe, mondta a reformátor. Biztos, hogy ő mondta. Ő szokott ilyeneket mondani. Azt értette ezen, hogy ha nem hiszünk benne, személyesen, ha nem ragadjuk meg Jézust, ha nem öleljük magunkhoz, jelképes értelemben, nem használ nekünk semmit. Tudhatjuk, hogy ki ő, azt is tudjuk, miért jött, de ha nem hiszünk benne, Isten ellenségeiként élünk, s halunk, s megyünk a kárhozatra. Nem használ nekünk semmit. Annyira szép dolog egyébként, hogy a Szentírásban látjuk ezt a Józsefet, illetve pontosabban Máriát, aki bepójálja ezt a kisbabát, amikor megszületik. Mert ez a bepójálás a zsidóknál is, de az ókori keleten is mindig azt jelentette, azt fejezte ki, hogy a kisbabát befogadják. Szeretettel befogadják maguk közé. Akit nem mostak le, vagy nem pójáltak be, az azt jelenti, hogy nem kell nekik. Nem kellett nekik. Akkor azt kitették, azt a gyereket. És ez már eleve kiderül, tehát tudnélik ez a bepójálás, mint a szeretetnek a kifejezése, kiderül már az Ószövetségből. Nagyon érdekes, Jób könyvében, a 38. részben olvasjuk, hogy Isten kérdezni kezdi Jóbot, hogy hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el fölötte a mérőzsinórt? Mire eresztették le oszlopait, vagy kivetette fel szegletkövét? És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, mikor előtűnt, s az anyaméből kijött, mikor ruházatával felhőt tettem, takarójául pedig a sűrű homályt. Itt a takaró szó, az a pólya szót jelenti. Isten azt mondja, hogy amikor megteremtettem a világot, amikor megszületett a világ, egy ilyen képpel fejezi ki, amikor megszületett a világ, akkor felhőkkel vettem körül, és a felhőkbe bugyoláltam bele. A szeretetemnek a kifejezése. Bepójáltam a világot a felhőkbe, az esőfelhőkbe. Ez a szeretetet jelenti az ő részéről. A másik ilyen igehely, ami ugyanezt erősíti, az pont az ellenkező oldalról Ezékiel próféta könyvéből való, ahol a 16. részben olvassuk, hogy Isten beszél Jeruzsálemről, és azt mondja, hogy te veled úgy bántak, mint egy nem kívánt, halálra ítélt gyerekkel. És így szól az Úristen Jeruzsálemnek, a te származásod és születésed Kánaán földjéről való, atyád Emóreus, anyád Hitteus, a születésed pedig ilyen volt. amely napon születtél, el nem metszették a köldöködet, vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél, sóval se töröltek meg, be sem pólyáltak. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna könyörülvé rajtad, hanem kitettek a nyílt mezőre, mert utáltak, amely napon születtél. Az el nem látott gyerek, a be nem pólyált gyerek. De Isten egyébként bepólyálta. Ott azt mondja Jeruzsálemnek, hogy ekkor mentem el melletted, és láttalak véredben megtaposva, és azt mondtam neked, véredben élj, és mondék neked, véredben élj, és sok ezerre szaporítottalak, és szépé tettelek. Tehát egy csodálatos kép ez, visszatérve Máriához és a bepólyáláshoz, hogy amikor bepólyálja, akkor ő ezzel a szeretetét fejezi ki. És itt jutott eszembe, hogy és én, és ti, na hogy fogadjuk mi Jézust? Bepólyáljuk? A hitünk pólyájába? A szeretetünk pólyájába? És kell nekünk, mint a megváltónk, mint az Urunk, mint a királyunk, mint a világ királya? Bepólyáljuk a hódolatunkba? Hát azt tanácsolom nektek, hogy ne csak egy ilyen szép történetként könyveljétek el, hogy a régi könyv, a Biblia ezt meg azt mondja, jó, van, menjünk haza, aztán együk meg a halászlevet, vagy a beiglit, meg osszuk ki az ajándékokat, hanem ragadjátok meg a Krisztust ma este. Ölejétek magatokhoz, mint megváltótokat, mint uratokat, és éltek örökre. Segítsen benneteket, és segítsen bennünket az Úrunk, hogy így legyen igazi szentesténk és karácsonyunk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy adtad nekünk a Szentírást, és a Szentírás által segítesz nekünk értelmezni az eseményeket, a karácsonyi eseményeket is. És köszönjük néked, hogy leleplezed előttünk, hogy ki az, aki megszületett. És elmagyarázod azt is, hogy miért született meg olyan formán, amilyen formán. És fölhívod a figyelmünket is arra, hogyha tehetjük mi is, pólyáljuk be hódolatunk, szeretetünk, imádatunk pólyáiba ezt a kisgyermeket, aki időközben meghalt, de feltámadott és él, és jelenleg ura az egész mindenségnek. Segíts minket, hogy ne dobjuk el magunktól, talán újra, úgy, ahogy ezen eddig éveken keresztül tettük, hanem tudjuk őt magunkhoz ölelni, és kelljen nekünk a te fiad, ami megváltónk, ami Urunk. És vele kezdhessünk el egy teljesen új, boldog földi életet is, és egy örök életet nyerjünk ő általa és ő benne. Segíts bennünket, hogy ne csak tudjuk ezeket a dolgokat, hanem személyesen állást tudjunk foglalni, és pozitíven tudjunk állást foglalni a te fiad mellett. Köszönjük néked, hogy ma este így összegyűjtöttél minket, és ezeket a dolgokat újra elénk tártad. Segíts, hogy eljuthassanak a szívünkig a te igéid, és hitet, odaadást, imádatot és hódolatot teremtsen bennünk, ami Urunk Jézus Krisztus iránt. Kérünk, légy családjainkkal, légy velünk az előttünk álló két ünnepnapban, áld meg Isten tiszteleteinket, és minden más Isten tiszteletet is az országban és a földön, ahol te rólad emlékeznek. Kérünk, légy jelen ezeken a helyeken is, és dicsőítsd meg a te fiadat szent lelked erejével. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Kedves testvérek, Hirdetem, hogy holnap, ha Isten éltet minket, akkor 9 órakor Isten tiszteletet tartunk úrvacsorával, és ugyanígy ünnep másnapján is. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Hirdetem, hogy aztán a következő istentisztelet az rákövetkező vasárnap lesz, szilveszter napja lesz. Nincs délután istentisztelet szilveszterkor. Úgyhogy figyeljetek erre, hogy szilveszter vasárnap lesz, és csak délelőtt istentiszteletet tartunk. Új év napján délután 4 órakor lesz istentiszteletünk. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. Most pedig az záró énekünket énekeljük, a 316. énekünket. 316. Az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alá szálla. Énekeljük az első versét, és aztán a 10. verstől énekeljük a 15. versig. Tehát az első verset, aztán a 10-től énekeljük végig. Az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alá szálla. A himnuszunkat énekeljük el befejezésül.
Thank you.
Áldás békesség, áldott karácsonyt kívánok!